a mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten hozta testvéreimet erre a mai Isten tiszteletünkre. Énekeljük Isten dicsőítésére kezdő énekül a 163. éneket. A 163. énekünk így kezdődik: Te rólad zeng dicséretünk, Nagy Isten, téged tisztelünk. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét a Jakab apostol leveléből, a második rész első versétől kezdődően. Felolvasom Isten igéjét a Jakab apostol leveléből, a második rész első 17 verséből, ahol a következőképpen szól Isten igéje. Atyám fiai, ne legyen személyválogatás a ti hitetekben, amely van a dicsőség urában, ami Jézus Krisztusunkban. Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú fényes ruhában, bemegy pedig egy szegény és szennyes ruhában, és rátekintettek arra, akin a fényes ruha van, és azt mondjátok neki, te ülj ide szépen, és a szegénynek ezt mondjátok, te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé, nem mondtatok-e ellent magatoknak? És nem lettetek-e gonosz gondolkozású bírákká? Halljátok meg, szeretett atyám fiai, avagy nem, az Isten választotta ki e világ szegényei, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik? Ti pedig meggyaláztátok a szegényt? Avagy nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok, és nem ők hurcolnak-e titeket a törvény elé? Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről neveztettek? Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az írás szerint, szeressed fele barátodat, mint te magadat, jól cselekeztek. De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Mert aki ezt mondotta, ne paráználkodj, ezt is mondotta, ne ölj. És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvény szegővé lettél. Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Mi a haszna, atyám fiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek. Avagy megtarthatja őt a hit, ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők mezítelenek és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül, és azt mondja nekik valaki ti közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amikre szüksége van a testnek. Mi annak a haszna? Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában. A kegyelem Istene tegy áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni Isten dicsőségére. Gyertek, valljuk meg a mi bűneinket, imádkozzunk hangos szóval együtt a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyültünk itt és a szentek egyességében, az angyolok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidre. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 399-es énekünknek mind négy versét. A 399. ének mind négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, ki Istenének átad minden bizalmát, csak belé veti. Thank you. Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, édesatyánk, köszönjük hálaadással, hogy gyermeki bizalommal kereshetünk újból téged. Téged, akit testi szemeinkkel nem láthatunk, mégis lelki érzékszerveinkkel kitapogathatunk ebben a csodálatosan megteremtett, színpompásan gazdag mindenségben. Hiszen mindenütt ott hagytad a te kezed nyomát. Mindenben felismerhetjük a te jelenlétedet. Kicsiny fűszálban, óriási tölgyben, ahogyan fogalmaz egyik szép énekünk. A madárdalban, a vízcsobogásban, a napsugárban, a színpompás virágzuhatakban, egy parányi gyermek mosolyában, a szerelmesek ölelésében, az egymáshoz való ragaszkodásban, a hűségben, az áldozatkészségben, mind abban, ami tőled származó jó, felfedezhető, hogy itt vagy köztünk, bennünk lakozol, és csodálatosan cselekszel, megmutatva azt, hogy nélküled hiába való minden erőlködésünk, de általad győzelemre juthatunk, bűn fölött, kísértés fölött, lehúzó próbát, súlyos terhe fölött. Köszönjük, hogy a te szereteted ereje föléje tud emelni mindannak, ami életünket szét akarja zilálni, le akarja rombolni. Köszönjük hálaadással, hogy te egységbe akarsz terelni minket, elsősorban a veled való szövetség megtartó egységébe, és aztán az egymással való testvéri közösség egységébe, hogy soha közülünk senki ne érezze magát árvának, elhagyottnak, elfeledetnek, kisemmizetnek. Köszönjük hálaadással, Istenünk, hogy te újra és újra örömhírt közölsz velünk. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Köszönjük, hogy újra és újra megerősíted szívünkben ezt az isteni kijelentésedet, azért, hogy érezzük, tudjuk, ki a mi gazdánk, kihez tartozunk, kiben hihetünk, kiben bízhatunk, kire hagyatkozhatunk minden helyzetben. Áldott légy Istenünk, hogy most is szólni akarsz hozzánk, tedd nyitottá szívünket, engedelmesség lelkünket a te isteni üzeneted befogadására. Hadd legyen annak ereje, gyógyító hatása, megtisztító lendülete a mi életünkben. Köszönjük hálaadással, hogy most is szent lelked által vállalod a velünk való közösséget, és hisszük, hogy ebben a mai veled való találkozásban is gyógyulhat az életünk, erősödhet, növekedhet a hitünk, és gyarapodhat a mi szeretetünk. Áldott légy ezért a lehetőségért, amit Jézus Krisztusért ismét fölkínálsz nekünk, atyánk. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 162-es énekünket. A 162-es ének így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Hallgassuk meg, drága testvéreim, Isten üzenetét, amint az írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelében, a második rész 11. versében. Felolvasom Isten mai üzenetét Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből, a második rész 11. verséből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Nincsen Isten előtt személyválogatás. Nincsen Isten előtt személyválogatás. Ennyi a mai alapige. Drága testvéreim! Első hallásra talán berzenkedünk de nagyon határozott apostoli kijelentés ellen, miszerint nincs Isten előtt személyválogatás. A Biblia ismerő ember ugyanis tud olyan kijelentésről is, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem. És még hasonló bibliai példákat lehetne a mai pálapostoli kijelentéssel szemben felsorakoztatni. Mégis áll az írás, és ez a pálapostoli kijelentés is, mert a történelemben, a kereszténység történetében különösen újra és újra igazolódik az, hogy Isten előtt, úgy ahogy Pál fogalmaz egyik apostoli levelében, nincs zsidó és nincs görög, nincs szegény és nincs gazdag, nincs rabszolga és nincs szabad. Mert Isten előtt minden ember egyenlő. Tudjuk, hogy a legdemokratikusabb alkotmányoknak is egyik alaptétele ez, hogy Isten előtt minden ember egyenlő. Éppen erre hivatkozva indult meg sok felszabadító mozgalom. Olyan vidékeken, ahol különböző színű emberek éltek egymás mellett. Gondolunk az amerikai Martin Luther Kingre, a színesbőrű, neves prédikátorra, aki egy egész Amerikára kiterjedő mozgalmat indított el, a faji elnyomás ellen fellép. Tudjuk ugyanis, hogy Amerika déli részén bizony olyan törvényeket hoztak a fehér uralmon levők, miszerint nem volt szabad ugyanazon az autóbuszon utazni a fehérnek és színes bőrűnek. Nem volt szabad ugyanabba az iskolába járnia fehér bőrű gyermeknek és színes bőrű gyermeknek. És tudjuk, hogy ez a faji megkülönböztetés mennyi villongással járt. Nem egyszer vérontással járt. Nem csak Amerikában, Dél-Afrikában is, és másutt is. És még azonos bőrszínű embercsoportok között is, nem egyszer csak, mert egyik más nyelvet beszélt, mint a másik, vagy egyiknek más vallási hovatartozása volt, mint a másiknak, már is elég okot találtak arra, hogy megkülönböztessék egymást, sőt, egymásnak ugorjanak, akár fegyveres összecsapás szintjéig is. Tudjuk, hogy emiatt a sokféle emberi megkülönböztetés miatt mennyi vér omlott a földre. Mennyi fájdalom ütötte fel a fejét az emberi közösségekbe. De gondoljunk csak arra, hogy sokszor még egy szűk családi körön belül is vannak megkülönböztetések, és ezeknek milyen fájdalmas következményei vannak az illető család tagjaira nézve. Gondolunk ismét egy bibliai példára. Többet is lehetne emlegetni, de közismert az, hogy Ézsau és Jákob között milyen különbséget tettek a szülők. Az apa kedvence Ézsau volt, az anya kedvence Jákob volt. És tudjuk, hogy ez milyen feszültséget szült a családon belül, és milyen ellenségeskedést később a két testvér, két iker testvér, Ézsau és Jákob között. De lehetne mai példákat is sorolni. Egy döbbenetes, igaz történet szintén azt támasztja alá, hogy milyen borzalmas következménye lehet a meggondolatlan megkülönböztetéseknek. Így szól a Mentő Sónak című történet. Ani nagy darab, nem túl vonzó lány volt. Voltak éppen kövérkés volt. Az ifjúsági csoport tagjaként részt vett a legtöbb ifjúsági rendezvényen és bibliórán. Egy este az ifjúsági vezető egy olyan szituációs játékkal vezette be az alkalmat, ami a Mentőcsónak címet viselte. A jelenlévő tucatnyi középiskolásnak azt az utasítást adta ki, hogy székeiket úgy rendezzék el, mintha egy mentőcsónak ülései lennének, majd azt mondta, ti 12-en egy hajótörés egyedüli túlélői vagytok. Sikerült eljutnotok eddig a mentőcsónakig, és beültök. Amikor már a csónakban vagytok, rémülten veszitek észre, hogy az élelem tartalék csak 11 ember számára elegendő, Sőt, a csónak is csak 11 személyt bír el. 12 embernél felborul a csónak, és így mindnyája megfulladtok. El kell hát döntenetek, hogy mit tesztek. A csoport tagjai egy pillanatig tanástalanul néztek egymásra, majd élénk vita kezdődött. Arra a döntésre jutottak, hogy a többség érdekében egyiküket fel kell áldozni. De ki legyen az? Ahogy erről kezdtek tanakodni, egymás után ejtették azokat, akik feltehetően hasznára lehettek a túlélőknek. A legerősebb sportos alkotó fiúkat semmiképpen sem áldozhatták fel. Szükség volt az erejükre az evezésnél. Az viszont csak természetes, hogy a fiúk egyik csinos lányt sem hagyhatták, hogy a cápák martalékává váljon. Szép lassan mindenkit megemlítettek és ejtettek, mint lehetséges áldozatot. Ani kivételével. Némelyik túl okos volt, túl tehetséges, vagy túl népszerű. Végül Ani, aki talán nem volt vonzó, de buta sem, kibökte. Majd én kiugrom. Nem, tiltakozott a csoport. Amikor azonban meg kellett indokolni, hogy miért ne ugorjon, nem jutott eszükbe semmi értelmes. Így aztán elhallgattak. Amikor a játék ideje lejárt, a csoport tagjai bejelentették, hogy nem tudták eldönteni, mit tegyenek. Az ifjúsági vezető a mentőcsónak példáját felhasználva tanítást adott a fiataloknak. Ani azonban már megtanulta a maga leckéjét. Másnap kiugrott. Az ifjúsági csoportja megerősítette a saját magáról alkotott negatív véleményét abban a játékban. Valóban semmi értéke nincs. Úgynevezett barátai az ifjúsági csoportban mélységesen megdöbbentek, és nagyon elszomorította őket a lány öngyilkossága. Végül is annyi minden volt, amiért élhetett volna, csak nekik nem jutott eszükbe, hogy mik voltak azok. Testvérek, döbbenten kérdezzük. Mi mit mondtunk volna egy ilyen szituációs játék keretében Aninak? Testvéreim, Jakab apostol leveléből hangzott egy különös intés. Ráadásul ő egészen leszűkíti a kört, és a keresztény gyülekezeten belülre helyezi azt a szituációt, amiről itt az ő levelében beszél. Azt mondja, adva van egy keresztény gyülekezet. Gyülekezik az Isten tiszteletre a nép. Bejön a gyülekezetbe egy aranygyűrűs férfi fényes ruhában, és bejön egy szegény is szennyes ruhában. És rátekintek arra, mondja, kik meg? Az apostol. A keresztény templomba járó gyülekezeti tagoknak. Rátekintek arra, aki fényes ruhában érkezik, és azt mondjátok, te ülj szépen ide előre. Aztán ránéztek a szegényre, szennyes ruhájúra, és azt mondja, te maradj csak ott hátul, vagy netán ülj ide az én zsámolyom mellé, a lábtartom mellé. És mit kérdez ezután az apostol? Atyám fiai, nem mondtatok-e ellent magatoknak? Nem lettetek-e gonosz gondolkozású virákká? Vajon helyes-e a ti ítéletetek? Az a különbségtétel, amit még a gyülekezeten belül is gyakoroltok? Hányszor panaszkodnak lelkész kollégák, és nem egyszer megtörtént már itt is, különösen a régi kicsimázon, de még itt, az új templomban is, hogy ez az én helyem, ülj arrébb. És nem egyszer maradtak már el emberek gyülekezetekből éppen emiatt, mert úgymond egy kedvesebb, hozzám közel állóbb személynek foglaltam helyet te pedig az ismeretlen, menj arrébb. Jakab apostol szavaival kérdezzük, avagy nem mondtatok-e ellent magatoknak? Nem lettetek-e gonosz gondolkozású virákká? Testvéreim, azt mondja Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben, hogy Isten előtt nincs személyválogatás. Hogy mondja Pál apostol a Timóteushoz írt levélben? Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Minden ember. Ezért mondja Pál, hogy ő görögnek göröggé lett, zsidónak zsidólává lett. Olyan értelemben, hogy igyekezett alkalmazkodni kinek-kinek a gondolkozásmódjához, hogy minden áron közel vigye hozzájuk az evangéliumot. Emlékszünk a ma nevezetes athéni beszédére, amikor tudta, hogy milyen szellemi közegben mozog, milyen kulturális háttere van az athéni előkelő filozófikus közösségnek, és akkor az ő stílusukban, az ő gondolkozási szintjükhöz igazodva vezeti föl a mondani valóját. Amikor meg is dicséri őket, hogy a városban körbejárva sok Isten szoborral találkoztam, többek között egy olyannal is, amelyiknek talapzatára az volt írva, hogy az ismeretlen Istennek. Nos, akit ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek, aki ismerőssé lehet, és akkor elkezd beszélni arról a Jézus Krisztusról nekik, aki által Isten közénk jött emberformában, hogy bemutatkozzon nekünk, hogy ismerté tegye az ő üdvözítő szándékát az ő bukott teremtményével, az emberrel. És lám, itt értjük meg azt, hogy Pál apostol által Isten is úgy viszi az örömhírt a görögökhöz, a rómaiakhoz, a zsidókhoz, hogy Pál azonosul a szeretet hullámhosszán azokkal, akikhez megy. Kitől tanulta ő ezt? Jézus Krisztustól. Aki nem volt személyválogató. Aki igen elfogadta a Simon farizeus meghívását is, sőt a dusgazdag Zákeus, a fővámszedő meghívását is, Jerikóban leült az ő asztalukhoz, de aki nem kerülte ki a koldus rongyokban utcére szorult vak Bartimeust sem, érette és megállt Jézus személyében maga a Teremtő Isten, és lehajolt, hogy fölemelje, és megérintette a leprás beteget is, mert Isten szemében a leprás beteg is ugyanolyan értékes ember, mint egy épp egészséges, vagy előkelő öltözetű ember. Most hát, vajon hogyan tanulhatjuk meg azt, testvérek, hogy ezzel a krisztusi szeretettel közeledjünk minden emberhez? Nem egyszer csal a látszat, tudjuk. Olvastam egy kis érdekes történetet Anglia egykori régi királynőjéről, aki Mátyás királyunkhoz hasonlóan szívesen sétálgatott egyedül a nép körében, egyszerű öltözékben. És egyszer egy ilyen sétája közben egy hirtelen eső csapott le rejá, és bekopogott egy egyszerű házhoz, hogy kérjen egy esernyőt. És a háziasszony egész mogorván nyitott ajtót, hogy kizavarja őt, és mit akar. És kinyújtott neki egy rozoga esernyőt, hogy szabaduljon mielőbb tőle. Másnap fényes előkelő királyi kísérettel megjelenik a királynő, és egyik szolgájával beküldi, visszaküldi a kölcsönkért esernyőt, és mondja, hogy a királynő küldi üdvözletét, és köszöni szépen a tegnap kölcsön kapott esernyőt. Elámulva mondja ekkor a háziasszony, hogy ó, ha tudtam volna, hogy kikéri tőlem kölcsön az esernyőt, akkor a legjobbat adtam volna. Ha tudtam volna. Igen, Isten is sokszor ilyen áruhás formában jelenik meg közöttünk. Lehet, hogy éppen egy egyszerű ruhájú kéregető személyében. Lehet, hogy egy jelentéktelen külsejűnek mutatkozó valakiben. Tudjuk Teréz anyáról, hogyan hajolt le Krisztus szeretetének nevében, jegyében. A legelesettebb, névtelen senkikhez is India utcáin. Azokhoz, a betegekhez, haldoklókhoz, akiknek talán soha nem volt fedél a fejük fölött. És éppen azt szerette volna elérni, hogy legalább a halálukban érezzék az emberi méltóságot valamilyen formában. Hogy valaki lehajol hozzájuk, valaki talán egy pohár vizet ad, vagy valaki talán megsimogatja, vagy megöleli azt a beteget, aki soha nem részesült a szeretetnek semmilyen jegyében. Igen, mert Krisztust kell látni minden emberben. Ezek a lehajló és szeretetet személyválogatás nélkül osztók Krisztustól tanulták mind azt, hogy hogyan kell járni, kelni ebben a világban, és lehajolni minden emberhez személyválogatás nélkül. Azt mondja Pál apostol, hogy nincs Isten előtt személyválogatás. A Római Levél második részének 11. verse ez. Az előző 10 versben Pál apostol nagyon érdekes gondolatot vezet végig. Az emberi ítélkezést ítéli meg, úgymond. Úgy kezdődik ez a második rész a Római Levélben, hogy menthetetlen vagyó ember bárki légy, aki ítész, mert amiben mást megítész, önmagadat károsztatod, mert ugyanazokat művelette, aki ítélsz. És tovább vezeti a gondolatot, ugye? És bizony nagyon komolyan megkérdezi a római keresztjéneket, mit gondolsz, hogy aki te magad megítéled a másikat, és ha megítéled, nyilván ezzel már is deklasszálod, lenézed, lesüllyeszted, úgymond az olyan mély szintre, amin már megsebzed az ő méltóságát, és ahol már fájdalmat okozol neki. Mit gondolsz, hogy ez az ítélkezés Istentől való-e? Ezzel az ítélkező hozzáállással azt az embert vajon közelebb segíted önmagadhoz, vagy Isten szeretetéhez, avagy eltávolítod-e tőle? Hányszor történik meg az, hogy keresztény emberek között is felüti a fejét a keménység, a közöny, az önzés, a lenézés, a kirekesztés, és hányszor tudunk ezzel sebet ejteni egymás szívén. És jaj, hány ember teszi magát sokszor olyan helyzetbe emiatt, hogy nem tud többé felemelkedni, nem tud többé kigyógyulni abból a fájdalmából, sebzettségéből, amit egy ilyen felelőtlen ítélkezés, lenézés, személyválogató hozzáállás váltott ki belőle. Egy másik történet nagyon érdekesen illusztrálja azt, hogy hogyan is lehet a személyválogatáshoz helyesen viszonyulni. Mert hogy Isten nem személyválogató, de sajnos az ember igen személyválogató. Ez a történet is egy valós esetet tár elénk, dél-afrikai történet. Utaltam az imént arra, hogy ott is ugye faji megkülönböztetés volt, és sajnos van ma is. De akkor történt ez, amikor még hivatalosan működött nagyon Dél-Afrikában is a faji megkülönböztetés. A történet úgy szól, hogy egy repülőgépen utaznak az utasok, Johannesburgból, Dél-Afrikából Londonba tart a repülőgép. És ahogy elindul a gép, egy fehér bőrű nő rádöbben arra, hogy mikor ülne le, akkor a helye egy színes bőrű férfi mellett van. Felháborodva oda hívja a légi kisasszonyt, hogy panaszkodjon. Miben segíthetek, hölgyem, kérdezi a légi kisasszony. És hát ő felháborodva mondja, hogy biztos nem vette észre, kedvesem, hogy egy néger mellé ültetett. Más helyet akarok. Nyugodjon meg, kérem, mondja a légi kísérő, de hát látja, hogy szinte minden hely foglalt a repülőn. Megyek, hogy megpróbáljak helyet keresni. Néhány perc múlva visszatér a légi kisasszony, és azt mondja a hölgynek, ahogy sejtettem, a középosztályon már nincs üres hely. De beszéltem a kapitánnyal, és azt mondta, hogy még van egy üres hely az első osztályon. De mielőtt a hölgy valamit mondhatott volna erre, a légi kisasszony így folytatta. A mi járatainkon szokatlan dolog az, hogy megengedjük egy középosztálybeli utasnak, hogy magasabb osztályon utazzon. De figyelembe véve a körülményeket, a kapitány véleménye szerint botrányos lenne, hogy valaki egy ennyire visszataszító személy mellett üljön. Ezután odafordult a légi kisasszony a színesbőrű férfihez, és azt mondta neki, kedves uram, fogja kérem a csomagját, és fáradjon át az első osztályra. Erre az összes többi utas felállt, és elkezdett tapsolni. E jelenet láttam. Igen, így is lehet viszonyulni a személyválogatóhoz. De pórul is lehet járni láme történet értelmében, mert nem őt fogják előléptetni, hanem esetleg azt, akit megsértett, megbántott maga a személyválogató. Nos hát, kedves testvéreim, ezért óv minket az írás a személyválogatás bűnétől, és ezért hivatkozik Pál apostol arra az alapigényben, Róma 2.11-ben, hogy vigyázat, kedves személyválogató testvéreim, akár gyülekezeti tag, akár templomba járó is, vigyázat, hogy hogyan is viszonyulunk egymáshoz, és hogyan is tekintünk egymásra. Mert lám, még meg is lehet szégyenülni a személyválogatás nyomán. Mert hogy Isten soha nem fogja hagyni szégyenben azokat, akiket mi emberek olyan felelőtlen magatartással meg tudunk szégyeníteni. Mert Isten mindig a megszégyenítettek, a szegények, elnyomottak, kisemmizettek pártjára áll. És tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus személyében Isten a legelesettebbhez is úgy viszonyul, mint a legelőkelőbbhöz. Mert Istennek az a szándéka, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. És ennek érdekében mindent megtesz Isten. Úgy, ahogy Pál apostol a korintusokhoz írt első levélben fogalmaz, nem a nemeseket, nem az előkelőket hívta legelőször Isten, hanem a kicsiket, a senkiket, éppen azért, hogy a valakiket, akik magukat valakiknek tartják, azokat megszégyenítse. Nos hát, tudjuk, hogy az evangélium az első századokban nem az előkelők tömegei között terjedt elsősorban, hanem a római birodalom rabszolgái, elnyomottai, névtelen senkiei között. És azt is tudjuk, hogy Amerikában az evangélium sokkal inkább terjedt a színes bőrűek között, az elnyomott osztály tagjai között, mintsem az előkelő fehérek között. És bizony, ott, ahol az evangélium igazán mélyen szántóan eléri az ember szívét, ott felismeri az evangéliumot befogadó ember, a Krisztust befogadó ember, hogy nincs joga semmiféle személyválogatásra, megkülönböztetésre, semmiféle lenézésre, mert ő maga is az Isten könyörülő szeretetének a tárgya. Mert Isten az ő szeretetével lehajolt hozzád is és hozzám is. És mindnyájunkat fogadott gyermekeivé tett Krisztus által. És Krisztus által mindnyájunkat egymás testvéreivé is tett. Így viszonyuljunk tehát egymáshoz, így tekintsünk egymásra, És ne felejtsük el, hogy nincs Isten előtt személyválogatás. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 477-es énekünknek az első két versét. 477-es ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Istenünk, mi is az ének írójával együtt merjük vallani, hinni, hogy fájna neked, ha látnád, hogy mi, megváltott gyermekeid, szeretni nem tudunk. Fájna neked, ha azt látnád, hogy mi egymást lenézzük, megkülönböztetjük, hogyha személyválogatást gyakorolunk egymás között. Istenünk, bocsásd meg nekünk, amikor ilyen bűnbe estünk. Köszönjük hálaadással, hogy te nem vagy személyválogató. Előtted minden teremtményed egyenlő. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus minden emberét föláldoztad a kereszten azért, hogy minden embernek bocsánatot hozzon. Köszönjük hálaadással, hogy minden te teremtményed olyan értékes a te szemedben, hogy Jézus Krisztust, a te egyszülöttedet áldoztad oda a kereszten azért, hogy közülünk senki se érezze magát elveszettnek, kirekesztettnek, lenézetnek, megvetettnek. Köszönjük Istenünk, hogy te úgy szólsz ma is hozzánk, mint egykor Ézsaiás próféta által a te ószövetségi választott néped tagjaihoz. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, becses vagy, értékes vagy és szeretlek. Köszönjük neked, Istenünk, hogy így viszonyulsz mindnyájunkhoz, éppen azért, hogy fölemelj, éppen azért, hogy felfedezhessük a te segítségeddel azokat a drága értékeket, talentumokat, lehetőségeket, amiket elhelyeztél bennünk. Hisszük azt, hogy minden embert hasznosítani tudsz a te országod építésében. Használni tudsz a világ megszépítésében. Köszönjük neked, hogy mindnyájunkat be akarsz tölteni a szeretet lelkével, a megértés lelkével. Köszönjük, hogy igazi testvérekké akarsz tenni minket, hogy tudjunk törődni egymással, odafigyelni egymásra, segíteni egymásnak mindenféle személyválogatás és megkülönböztetés nélkül. Istenünk, könyörgünk a betegekért, a szenvedőkért, a kórházban levőkért, műtét előtt állókért, vagy műtét után lábadozó testvérekért, könyörülj rajtuk, erősítsd meg őket, gondolj rájuk, köszönjük, hogy vigasztalod a gyászoló testvéreket, hiszi, hogy társul vagy mellettük, és nem engeded, hogy magányosnak érezzék magukat. Köszönjük neked, Istenünk, hogy hordozod gyermekeinket, unokákat, szeretteinket, közelben, távolban levőket, vigyázz rájuk, és gondoskodj róluk is a te szereteted által. Imádkozunk, jöjj velünk a hétköznapokba, áld meg munkáinkat, küzdelmeinket. Köszönjük, hogy megtartó szeretetedből nem engedsz kiesni ezután sem senkit. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, azért, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt, testvérek, az Úrtól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Az előző vasárnapokon, mint tudjuk, kegyes emese gyógykezelésére fogadtunk egy külön adományokat, hálás szeretettel köszönjük a befolyt adományokat, 4000 lejt utaltunk át a számlájára, és hiszük, hogy ez az anyagi támogatás nagy segítséget jelent az ő gyógykezelésében. A mai nap folyamán és a további júliusi vasárnapokon a marosvásárhelyi Lidia gyermek otthon javára fogadunk el külön adományokat, segítsük ott az árva gyermekeket ebben a Lidia nevű gyermek otthonban, egy keresztény gyermek otthonról van szó, még valamikor támogattuk őket, és hiszük, hogy a mi hozzájárulásunk is könnyíti az árva gyermekek helyzetét. Örömmel jelentem a gyülekezetek, hogy most keresztelés következik, amikor Besenyei Krisztiánt fogjuk keresztvíz alá hozni, Besenyei István és Piroska gyermekéről van szó. Megérkezett az Éjféli Kiáltás című folyóirat, és a hírek Izraelből, akik megrendelték, hátul az asztalnál átvehetik ezeket. A keresztelésre készülve tehát énekeljük a 255-ös énekünk első két versét. 255-ös ének így kezdődik: Ó örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. Isten azt a szülőket, keresztszülőket és a kisgyermeket. Gyertek, kedves testvérek, hallgassuk meg, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztséget. Tíva található ez a Máté evangéliumában, a 28. részben a következő képen. És hozzájuk mennéni Jézus szól a nékik mondván, nékem adatok minden hatalom menjen és földön. Elmenjen azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. Előtt a szeretkezésig eltenni foglalkozni. Drága testvérek, nem mondunk olyat azzal, ha kijelentjük, hogy egy gyermek mindig ajándék. Persze ezt nem mindig, és nem mindenki gondolja így. De ott, ahol nyitott szívvel fogadják Isten áldásaként a gyermeket, ott valóban a legcsodálatosabb ajándéknak tekintik őt. Mi hiszük, hogy ebben a családban ez a második fiú gyermek is ajándék, amit örömmel kértetek el Istentől, és fogadtatok el hittel, és hiszük, hogy nem véletlen az, hogy ennek a második fiú gyermeketeknek is olyan nevet választottatok, amelyik Krisztusra utal, mert hogy Krisztiánnak fogjuk őt megkeresztelni, így neveztétek őt, és nyilván, hogy ez azt jelenti a görög eredetiből latinos változaton át érkezett a mi magyar nyelvünkbe ez a név, a Krisztián, hogy Krisztusi. Krisztusi. Hadd utaljak arra, hogy az első gyermeket pedig úgy hívják, hogy Kristóf Dániel, ugye? És az a név pedig azt jelenti, hogy Krisztus hordozó, és a Dánielben is benne van az él végződésben maga Isten neve, és mi hiszük, hogy nem véletlenszerű az, hogy mindkét gyermeketek nevében szeretnétek arra utalni, hogy Isten jelen van, Krisztus jelen van a ti életetekben, és szeretnétek, hogy jelen legyen a gyermekeitek életében is. Valóban azt kívánjuk, hogy ez a keresztség legyen egy ilyen elpecsételés annak a Krisztusnak, aki vére árán kínálja föl a szövetséget, a megtartó Isten szeretett szövetségét minden embernek, ennek a kisfiúnak is. Mert mindnyájunknak nagy szükségünk van arra, hogy tartozunk valakihez. Nem csak földi szülőkhöz, hanem ahogy tudatosan felnő egy gyermek, rácsodálkozzon arra, hogy neki van mennyei atya is. És nyilván ebben nagy segítség a szülők és keresztszülők hozzáállása, hogy milyen példát mutatunk nekik. A lélekbuvárok, a pszichológus tudósok nagyon sokat beszélnek arról, hogy meghatározó a gyermek picikorától kezdve az, már még születése előttről. A várakozás hónapjaiból már meghatározó az, és később még inkább meghatározó az, hogy milyen apakép alakul ki benne, milyen anyakép alakul ki benne. És ennek nyomán meghatározó az, hogy milyen Isten kép alakul ki a gyermekeinkben. Nagyon nehéz egy olyan gyermeknek a jó Istenről, a szerető mennyei atyáról beszélni, aki soha nem tapasztalja meg azt a családon belül, hogy neki egy jó, szerető szívű édesapja és édesanyja van. És bizony ezért nagy felelősség, nem csak a gyermekvállalás, hanem a gyermek nevelés is. Tudjuk, hogy őt nem csak etetni kell, és tisztára tenni, és meghűdetni, majd iskoláztatni, hanem a lelkét is folyamatosan gondozni kell. És bizony, ahol ez elmarad, ott nem lesz esély arra, hogy a gyermek ráérezzen majd az Isten szeretetére. Mert bizony, ha nem kapja meg a lelke azt, amire nagy szüksége van, az isteni szeretet melegét, a mennyei világosságot, fényt, derűt, akkor az a gyermek satnya lélekkel nő fel, úgy, mint az a növény, amit eldugunk a sötét pincébe. Valamilyen formában növekszik, de nincs színe és nincs esélye kivirágozni és gyümölcsözni. Mi azt szeretnénk, hogy ez a Krisztián valóban krisztusi módon növekedjék, virágozzék ki a lelke is, úgymond, és az ő életének lelki gyümölcsei mutassanak arra a Krisztusra, akinek a szövetségesedé tesszük most a keresztség által. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek előttökben, el kell felejtnek meg hallható szóval álljunk fel, és hallgassak meg a kérdéseket. Akarjátok el, hogy ez a kisgyermek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény Anya Szent Egyházban a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e ezt? Másodszor ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. Ígéritek ezt? Gyertek, tegyünk vallást a hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli vallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül az Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, bűnei bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk a kisgyermekért. Édesatyán, köszönjük hálaadással, hogy ezt a családot megajándékoztad egy újabb csodával. Áldunk téged azért, hogy megsegítetted az édesanyát a szülés közepette, és köszönjük a gyermek épségét, egészségét, szépségét. Köszönjük, hogy benne növekedhet a te jelenléted, a te kegyelmed. Hadd testesüljön meg minden krisztusi vonás a kisgyermek életében, hogy ne csak a neve mutasson Krisztusra, hanem felnövekvő élete is legyen. Hűséges igazolása annak, hogy ő Krisztus megváltó gyermeke. Köszönjük Istenünk, hogy most meg akarod pecsételni a vele kötött szövetséget is a keresztség által. Köszönjük, hogy ebben a szövetségben akarod segíteni őt felnövekedni, szülők, nagyszülők, keresztszülők örömére, gazdagodására a te földi anyaszent egyházadnak. Őrizd meg őt Istenünk az árvaság fájdalmától és nyomorúságától. Köszönjük, hogy az ő kibontakozó életével mindazok gyönyörűségére lehető, akiknek ajándékoztad. Köszönjük, hogy elfogadod, értemondott hálaadásunkat és kérésünket egyaránt. Amen.